Fanny Crosby neve valakinek mond-e valamit? Igen, egy egészen különleges ajándéka ő az Isten népének, az egyháznak, és amikor az ő énekei közül énekelünk, sajnos magyarul viszonylag kevés az, ami le lett fordítva, akkor ezt általában el szoktam mondani, mert jó, ha tudjuk, hogy Isten milyen ajándékokat adott az ő egyházának. Ez a Fanny Crosby, ő a 19. században élt, a 20. század elejével, bezárólag 1915-ben halt meg, és tudni kell róla, elég hosszú életet élt, több mint 90 éven keresztül, hogy 6-7-es volt, amikor egy betegség következtében megvakult. Tehát tulajdonképpen a tudatos életét azt vakon élte le. És Isten egészen különösen megajándékozta őt azzal, hogy több ezer, állítólag több mint 8000 éneket írt Isten dicsőítésére, és hirdette Isten nagyságát. Gondoljunk abba bele, hogy mi mit gondolnánk arról, hogyha valaki egy életet leél vakon. Azt gondolom, hogy közöttünk Zitát meg lehet kérdezni, hogy ő hogyan élte meg azt, amikor megvakult, és amikor ő már felnőttként megtapasztalta ennek a valóságát. Nyilván őnek is nagyon sok minden keresztül ment a szívén, meg a fején, amikor ezt átélte, és ilyen énekeket írt, mint ez a megváltva, ilyen hálás, dicsőítő Istent magasztaló éneket. Gondoljunk bele, hogy mi ennél sokkal kisebb nyomorúságok esetén is hogyan szoktunk reagálni, és hogyan gondolunk arra, hogy vajon mi mit mondunk Istennek ilyen helyzetekben. És én nekem nagyon kedvessé vált, amit egyszer olvastam, hogy általag megszólította őt egyszer valaki, sokszor tartott evangelizációs előadásokat, meg beszélt Isten nagy dolgairól, és megszólította valaki utána, és azt mondta, hogy milyen nagy nyomorúság az, hogy ő vakon élte le az életét, mennyivel többet tudott volna még inkább hozzátenni Isten országa építéséhez, hogyha a látása megmaradt volna. És Fanny Crosby állítólag erre azt mondta, hogy ha választhatott volna, és Isten megkérdezte volna a születés előtt, akkor azt választotta volna, hogy vakon szülessen, mert így az első arc, amit meg fog látni, az Jézus Krisztusnak az arca lesz, amikor majd a feltámadáskor Jézus Krisztus jelenlétében lesz. Engem egészen meghat ez a fajta hit, amikor valaki azt mondja, hogy én nekem olyan fontos Jézus, hogy mindaz, ami itt a Földön van. És ugye délelőtt a látásunkról volt szó, és olyan jó ezzel összekapcsolni, hogy olyan sokszor arra figyelünk, amit mi látunk a szemünk előtt. Mindaz semmit sem ér ahhoz képest, hogy láthatjuk a mi Úrunkat, és majd egyszer színről színre láthatjuk őt. Mert tanuljuk meg ezt Fanny Crosbytól, azt gondolom, hogy a legnagyobb érték, a legnagyobb kincs az az lesz, a legnagyobb gyönyörűség az lesz, amikor majd a mi Úrunkat fogjuk színről színre látni. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy bár színről színre most még nem látunk téged, de a hitünkkel rád nézhetünk, és köszönjük, hogy leborulhatunk előtted, és hódolhatunk neked, és énekelhetünk neked, csodálhatunk téged, és köszönjük, hogy ebben lehet a mi valódi örömünk, és ezt az örömet akarod megőrizni a mi számunkra. Amikor majd a mennyben minden más elmúlik, mindaz, ami nehéz, ami fájdalmat hordoz, és megmaradunk a veled való örömteli közösségben. Add, Urunk, hogy valóban ez legyen a mi életünk egyetlen öröme, a valódi, az elvehetetlen öröm. És kérünk, hogy most, amikor a te igéddel foglalkozunk, akkor is hadd lássunk meg téged. Lássunk meg még valóságosabban azokban a helyzetekben, amelyekben benne vagyunk, amikben benne élünk. Hadd lássuk meg azt, hogy milyen valóságosan meg akarsz jelenni a mi életünk nyomorúságában, nehézségeiben, és hadd magasztaljunk téged ezért, azzal, hogy odaadjuk a teljes életünket neked, azzal, hogy szívünket a te kezedbe tesszük, azzal, hogy a te dicsőségedre élünk, és hogy téged magasztalunk mindennel. Amen. Ma is kezdjük egy kis beszélgetéssel. Ez a javaslatunk Krisztinával, hogy minden este legyen egy kis beszélgetés az elején. És most azt hadd kérjem, hogy ami arról eszünkbe jut, hogy keresztjén üldözés, erről a szóról, keresztjén üldözés, ezt egy néhány percben osszuk meg egymással. Mi jut erről legelőször eszünkbe, vagy mi az, ami legfontosabbként eszünkbe jut erről a szóról? A mellettünk levő 2-3 ember, hogyha összefordul, akkor erről beszéljünk. jó látni azt, hogy szívesen beszélgetünk egymással, és ez maradjon is így, vagy még inkább erősödjön föl bennünk a hét során. Az a Zsoltár, amit ma reggel olvashattunk a csendességünkben, és amivel most foglalkozni fogunk, az a Zsoltár tulajdonképpen egy üldözött embernek, Dávidnak üldözött állapotában elmondott imádsága. És ezzel a Zsoltárral fogunk most foglalkozni. Délőtt Péter utalta arra, hogy hogyan kapcsolta Isten össze azokat az ige szolgálatokat, amelyek az elmúlt időszakban elhangoztak. Ha most olvassuk majd ezt a Zsoltárt, akkor szintén föltűnhet különösen a Zsoltár elején meg a végén, hogy akár a tegnap esti alkalomhoz, akár a ma délelőtti szolgálathoz kapcsolódik az, amit hallani fogunk. Én most azt kértem Gyuri bátyámtól, hogy ő fölolvassa, ő nagyon szépen tud olvasni, és arra gondoltam, hogy ez is színesíti az alkalmunkat, hogy akkor hallgassuk meg az ő fölolvasásában 17. Zsoltárt.
Zsoltárok könyve, 17. fejezet. Dávid imádsága. Uram, hallgass meg igaz ügyemet, figyelj esedézeisemre, ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számom. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Lépteim ösvényedhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet. Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. Konok szívük elzárkózik, szájú gőgösen beszél, léptenyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán, mint a lesben álló hím oroszlán. Lépj elő, Uram! Szállj szembe vele, és terítsd le! Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől. Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, aki kiveszik részüket az életből. Töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogasz, lakjanak jól vele, a fiaik is, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.
Köszönjük szépen. Föltűnt, hogy mi az, ami a tegnap estéhez kapcsolódott? Mivel zárult ez a Zsoltár? Hogy öröm tölt el, amikor meglát. Pontosan öröm tölt el. Tegnap erről a teljes örömről hallottunk, és a Zsoltárok könyvében az egymást követő Zsoltárok sokszor összekapcsolódnak egymással. És mi hogyan kapcsolódott a délelőtti üzenethez, amit délelőtt hallottunk, ez a Zsoltár? A látás, igen. Figyeltük, hogy mivel kezdődött? Az ügyemet. Hallgasd meg ügyemet. Ugye arról volt szó, hogy az ügyem, az vajon Isten színe előtt van, vagy nincs Isten színe előtt az ügyem, és itt Dávid is azt kéri, hogy hallgasd meg igaz ügyemet. Ez a Zsoltár is a mi ügyünkkel foglalkozik, és ezt olyan jó látni, hogy Istennek gondja van a mi ügyünkre, hogy ez nem úgy van, hogy a mi ügyünk meg az ő ügye az külön van, hanem ha mi az ő népéhez tartozunk, akkor az, ami a mi ügyünk, az neki is ügye. Miről szól ez a Zsoltár? És most hadd mondjak egy olyan történetet, amelyik nagyon távol van időben tőlünk is, meg ettől a Zsoltártól is, kettőnk között van, kicsit közelebb a Zsoltárhoz, több mint 1000 évvel a Zsoltár születése után történt. A Bibliában van lejegyezve, csak az Új Szövetségben. Ez jutott eszembe, amikor gondolkoztam ezen a Zsoltáron. Biztos sokaknak ismerős az a történet, amikor Pál és Szilász a második missziói útján együtt Timóteussal, meg Lukáccsal megérkeznek Filippibe. És elkezdik ott a szolgálatot, hirdetik az evangéliumot, már van megtérő is a filippiek között, és támadásba lendül az ellenség. Megjelenik egy kislány, aki megszállott, és a benne lakó lélek, az őt megkötözve tartó lélek, elkezd mindenféléket kiabálni Pál és Szilász után. Zűrzavarosan, kicsit olyan kegyesnek is tűnik, ugyanakkor azt mondják a Biblia magyarázók, hogy amikor azt mondja, hogy ezek a magasságos Isten szolgái, hogy az ottaniak a magasságos Istenként ezt a nevet, ezt Zeuszra használták, tehát ez egy kicsit úgy összekavarja a dolgokat, ahogyan ezt az egészet mondja, és ezzel kiabál utánuk folyamatosan, és aztán eljön az a pillanat, amikor Isten lelke arra indítja Pált, hogy szabadítsa meg ezt a lányt, és vessen véget ennek a gyalázatkeltésnek, ami ott történik. Csak hogy ott van azok, akik anyagi hasznot húztak ennek a lánynak a különleges képességeiből, mert jövendőmondó lélek volt benne, jövendőmondásra alkalmas lélek volt benne, és ezek az emberek egyből úgy érzik, hogy bosszút kell állni Pálon, aki megfosztotta őket az anyagi keresetüktől, attól a keresettől, amivel nap mint nap gyarapították a vagyonukat, megragadják Pált és Szilászt, odarángatják a bíróság elé, a bíróság előtt mindenféle hamis vádakat szórnak rájuk, véletlenül sem azt, ami az igazság, hanem mindenféle hamis vádat, hogy ők hogyan fogják tönkretenni a városnak a békességét. A bíróság meg se hallgatja őket, hanem hoz egy teljesen jogtalan ítéletet, és aztán egy igazságtalan büntetést, ott a helyszínen megverik őket, aztán börtönbe zárják őket, ráadásul kalodába teszik őket, és így kezdik meg azt az éjszakát, aminek a folyamán aztán Isten egészen különleges csodát művel. Először az ő szívükben munkálkodik, hogy ez a két ember, akit rettenetesen megaláztak, és meggyaláztak, és összevertek, és rettenetes fájdalmakon mentek keresztül, éjszaka egyszer csak elkezdik magasztalni, imádni, dicsőíteni Istent, valahogy úgy, ahogyan mi is énekeltük ezzel a gyönyörű énekkel, és ennek a nyomán aztán Isten egy külső jelet is tesz, egy hatalmas földrengés, és talán emlékszünk a megtérő börtönőrnek a történetére. Mire jutott nekem eszembe ez a történet? Ahogyan a Zsoltárt olvastam, az igazságszolgáltatást idézte föl ez a Zsoltár. De nem egy olyan igazságszolgáltatást, ami ott Filippiben történt, hogy a bíróság teljesen függetlenül attól, hogy a jog, a törvény mit írt volna elő, különösen függetlenül attól, hogy az erkölcs mit írt volna elő, minden további nélkül hamis ítéletet hozott, és aztán hamis ítéletet hajtottak végre, hanem az igaz igazságszolgáltatás az, ami megjelenik itt előttünk. Ebben a Zsoltárban 3 kérés hangzik el, az elején, a közepén, meg a végén egy-egy kérés, és mindegyik az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódik. Először azt olvassuk, Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre, ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd, tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Azt kéri Dávid, hogy Isten, aki tudja, hogy mi az igazság, ne engedje, hogy a hamis vádak győzedelmeskedjenek, az igaz bíróhoz szól, te mondj ítéletet. Te mondd ki, hogy mi az igazság. Aztán utána a védőhöz szól, a védelemhez, a különleges személyek mellé kirendelt védelemhez, és ilyeneket olvasunk, tégy csodát híveddel, mert te szabadítod meg azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóid elől, őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körül fognak. Egy különleges védelmet kér ebben az ügyben vagy Dávid attól az Istentől, akinek ő szolgál. És a végén a végrehajtás, az igazságszolgáltatás végrehajtása, de nem abban a formában, ahogyan ez Filippiben történt, ahol egy igazságtalan ítéletet aztán különösen is megterhelten, ugye úgy verték meg Pált és Szilászt, ahogyan teljesen jogtalan volt ez, különösen abban az esetben, hogy ők római polgárok voltak, meg se szabadott volna őket verni. Már önmagában ugye ez is fura, hogy azt kell emelni, hogy római polgárok voltak egy tisztességes, Isten rendje szerint működő társadalomban, amelyik valóban Isten igazsága szerint működik, ott nem tennének különbséget a római polgár meg a nem római polgár között, de őket még a római törvények szerint sem szabadott volna úgy bánni velük, úgy végrehajtani az ítéletet, ahogyan ezt tették. Az ítélet végrehajtásért fohászkodik: ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, akik kiveszik részüket az életből, töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele fiaik is, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. És előtte azt mondja, hogy lépj elő, Uram, szállj szembe velük, s terítsd le, ments meg engem kardoddal a bűnösöktől. Az igazságszolgáltatás az, ami itt előttünk van, és föltehetnénk a kérdést, hogy mit keres ez a Bibliában. Mit keres egy ilyen Zsoltár a Bibliában? Egyrészt, mi köze Istennek a minket ért támadásokhoz? És itt nagyon fontos ezt a kérdést azért föltenni, mert nem minden konfliktusunkra alkalmazandó ez a Zsoltár. Eszünkbe juthat az, amit Péter apostol ír a levelében, hogy nagyon nagy különbség van a között, amikor azért bántanak minket, mert mindenféle gyalázatos dolgot követtünk el, mert bűnöket tettünk, amelyek miatt joggal haragszanak mi ránk, és különbség van a között, amikor az Istenbe vetett hitünk miatt érnek bántalmazások. Amikor jogos a bántás, vagy amikor mi provokáltuk ki a bántást, akkor ne Isten segítségét kérjük arra, hogy büntesse meg jól az ellenfeleinket, hanem olyankor mindenképpen alázzuk meg magunkat, és arra kérjük Istent, hogy változtassa meg a szívünket. De van olyan, amikor Isten választottait az Isten elleni támadás éri el. Amikor azért támadják Isten gyermekét, Isten népét, mert így tudnak fájdalmat okozni Istennek. Mert így tudják kifejezni emberek az Isten elleni lázadást. És ez a Zsoltár erről szól. Ma is van keresztényüldözés. Ma is van keresztényüldözés, fizikai formában is, erről valamennyit tudunk, bár azt gondolom, hogy kevesebbet tudunk, mint amennyit jó lenne tudnunk, hogy hányféleképpen bántják és üldözik a keresztényeket. Ha jól tudom, akkor idén a Juliannába érkezett meg az a talán három kisgyerek, akiknek tavaly az édesapjukat Pakisztánban egy lincselés keretében, egy tudatosan szított lincselés keretében ölték meg, úgyhogy a hatóságok elfordították a fejüket. Hazugságokat kezdtek el terjeszteni a keresztényekről egy iszlám országban, az ottani lakosság fölháborodott ezen, és megtámadtak többeket, akik keresztények voltak, többek között ezeknek a gyermekeknek az édesapját, és úgy kellett kimenekíteni mindenféle diplomáciai vonalakon ezt a családot, ahol az édesapa, a férj és édesapa, aki hívő keresztény pásztora volt ott egy közösségnek, meghalt. Fizikai keresztényüldözés is van ma is, és gondoljunk erre, és adjunk azért hálát, hogy olyan környezetben élhetünk, amilyenben élünk, mert különleges ajándéka Istennek, hogy ilyen környezetben élhetünk, ahol ilyen atrocitások nem érnek bennünket, és könyörögjünk, nagyon sokat könyörögjünk azokért, akik ezeket átélik. De mögötte egy lelki háború van. Amögött, a fizikai támadás mögött, amit átélnek ezek a testvéreink világszerte, lelki háború van. És ez a lelki háború, ez itt is jelen van. Akkor is, ha más, talán időnként rafináltabb eszközökkel, és sajnos az az érzésem, hogy időnként hatékonyabban vívja az ellenség itt közöttünk a harcát, mint ott, ahol embereknek az életüket tesz kell kockára tenni, és föltenni azt a kérdést, hogy miért többet az életem, vagy pedig a Jézussal való lelki közösségem. Mi nekünk sokszor, ha fölmerül az, hogy a népszerűségem, a hírnevem, a környezetemben való megbecsültségem, vagy a Jézussal való közösségem, sokszor talán a hírnevünk, a megbecsültségünk, az elfogadottságunk mellett döntünk. Pál apostol figyelmeztet, mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Az ős ellenség most is üldöz még. Szoktuk énekelni Luthernek ezt az énekét, és majd énekeljük is el a végén a mai alkalomnak. És a Bibliában következetes, az Ószövetségben is, az Újszövetségben is, ne törődjünk bele. Ne törődjünk ebbe bele. És az Efezusi levélben, ahol Pál apostol fölhívja a figyelmünket erre, hogy nem test és vér ellen van harcunk, hanem a sötétség erői ellen, ott az a szakasz, az abban csúcsosodik ki, hogy imádságra hívja Isten népét Pál apostol, és ez az imádság, amit ma olvastunk, a 17. Zsoltár, az ugyanígy ennek a harcnak az egyik állomása. Ahogyan az Ószövetségben is átélte Isten népe, az Újszövetségben is átél Isten népe, ma is átéljük, és az egyház történet során ez mindig így volt, és mindig így lesz, amíg az Úr vissza nem jön, újra és újra támad az ellenség. De nem máshogy kellene ezt fogadni? Nem kellene mégis inkább eltűrnünk nekünk ezt? Nem azt tanultuk a Bibliából, hogy ha arcon csapnak jobb felül, akkor a másik orcádat is tartsd oda? Nem az lenne a helyén való, hogy tűrjük a bántást? Ez egy nagyon összetett kérdés, és a ma este kevés ahhoz, hogy ennek minden aspektusát végigvegyük, de azért hadd utaljak erre, hogy van olyan helyzet, amikor nyilvánvaló igazságtalanságról van szó, amikor teljesen felesleges volna kinyitni a száját az embernek, és ezekben a helyzetekben Jézust abban kövessük, ahogyan ő tette, hogy nem nyitotta meg a száját az őt bántók előtt, mint a bárány a nyírói előtt néma maradt, ahogyan az is igében olvassuk. De olyan is van, amikor átlátszó hazugságokkal, vagy kevésbé átlátszó hazugságokkal mocskolnak be bennünket, és bizonyos helyzetekben ki kell állni a hazugsággal szemben. Idéztem Pál apostol és Szilász történetét Filippiben, talán emlékeztek arra, hogy mivel zárul az a történet, amikor reggel már a filippi hatóságoknak inkább kényelmetlenné válik ez az egész történet, el kell őket küldeni Filippiből, és amikor megérkeznek a szolgák, a törvény szolgák, és azt mondják a börtönőrnek, hogy akkor erezd el ezeket, menjenek el a városból, akkor azt mondják Pálék, hogy nem, jogtalan az, ami velünk történt, ellentétes még a római joggal is, jöjjenek ide, kérjenek tőlünk bocsánatot, rehabilitáljanak bennünket. Miért ragaszkodik ehhez Pál? Azért, mert nagyon fontos, hogy Filippiben ne úgy emlékezzenek az apostolokról, és ne úgy lássák a keresztjéneket, az ott maradt keresztjéneket, mint akik valamiféle, hát ki tudja, hogy milyen vétkekkel és miféle bűnökkel szennyezett tanítás nyomán jöttek ott, mint közösség létre a városban. Nagyon fontos, hogy világos legyen mindenki előtt, hogy az, ami történt, azok a hamis vádak, amik elhangoztak, az az ítélet, ami ott végbe ment, az ellentétes volt még a földi törvényekkel is. Isten népe szempontjából bizonyos helyzetekben nagyon fontos, hogy kérjük, ahogyan ezt a Zsoltáros teszi, kérjük, hogy ő tegyen tisztává bennünket, hogy ő tisztázza a helyzetünket, az ügyünket, ő tisztázzon bennünket, és bizonyos helyzetekben akár ezt ki is mondani, világossá is tenni, kiállni az hazugsággal szemben, az igazság mellett. Ennek a Zsoltárnak ez a lényege. Ez a lényege, és ezért vezettem be hosszasabban, és inkább csak röviden szeretnék még erre a három kérésre reflektálni, mert ennek a fényében értjük a kéréseit Dávidnak. Dávidot megvádolták hazugságokkal, ez világos ebből a Zsoltárból, rossz hírét keltették, és nagyon fontos volt az, hogy az, aki Istent képviseli, és ezt mindenki tudja róla, hogy Istent képviseli, arra ne úgy emlékezzenek, és ne úgy emlegessék, hogy gyalázat, mindenféle hazug rágalom tapad a nevéhez. Hogy legyen világos, hogy hazugságok, amik elhangoztak vele szemben. És ezért az elején, és erről szeretnék kicsit részletesebben beszélni a folytatásban, az elején az igaz bíróhoz kiállt. Az igaz bírót hívja segítségül. Azt kéri tőle, Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre, ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd, tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel, próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Azt mondja Dávid, Uram, te vagy az igaz bíró, te legyél az, aki meghallgatod az ügyemet, te legyél az, aki döntést hozol, tőled jön a felmentő ítéletem, mert a te szemed látja az igazságot. Nem csak az igazságnak bizonyos részleteit, nem csak bizonyos szeleteit, amelyeket így is lehet csavarni, meg úgy is lehet facsarni, a teljes igazságot látja a te szemed. Te tudod, hogy mi az igazság. És én a te igazságodhoz akarok ragaszkodni. Nem a magaméhoz, nem a másokéhoz, a te igazságodhoz akarok ragaszkodni. Olyan elgondolkoztat, hogy milyen könnyen igazodunk mi az ellenségnek, vagy a külső embereknek az igazságához. Hogy mit várnak el tőlünk. Időnként ilyen missziói csomagolásban hallom ezt. Szép szólam ez, hogy ne botránkoztassuk meg azokat, akik körülöttünk élnek. És éppen ezért, ha ők azt várják el tőlünk, hogy jónak mondjuk ezt vagy azt, akkor még ha nem is tartjuk igazán jónak, hallgassunk. Vagy olyan finoman fogalmazzuk meg, hogy csak azért se, aki tudja, hogy mire gondolunk. És ebből jön létre egy szintelen, szaktalan kereszténység, amelyiknek semmi vonzereje nincsen. Ami pont azokat nem vonza, akiknek fáj ennek a világnak a sokféle bűne. Ami pont azokat nem vonza, akik az igazságot keresnék. Mert szépen beleilleszkedik, beleszürkül abba a világba, amelyikben benne él. Dávid számára az a kérdés, hogy mit tart helyesnek Isten. És az legyen az emberek előtt. És az legyen világossá, hogy ő mit gondol helyesnek. De vigyázzunk, és itt nagyon fontos vigyáznunk erre, hogy ne legyen ebből önigazolás sem. Ne legyen önigazolás. Látszólag úgy tűnhetne, mintha Dávid elmegy ebbe az irányba. És mi, akik jól tudjuk a református hitvallásaink szerinti dogmatikát, lehet, hogy időnként ezt érezzük, hogy minthogyha önmagát igazolná Dávid ebben a helyzetben. Hogy mondhat ilyet egy hívő ember, hogy próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot? Tényleg nincsen álnokság Dávidban? Abban a Dávidban, akiről tudjuk, hogy mit csinált előbb Betsabéval, aztán Betsabé férjével, Úriással? Abban a Dávidban, aki ilyen módon hány parancsolatot? Talán föl se tudnánk sorolni, hogy hány parancsolatot a 10-ből sértett meg, a ne ölj, a ne paráználkodj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, hogy ne kívánt, pontosan. Ez a Dávid azt mondja, hogy megvizsgáltál engem, és nem találtál bennem álnokságot. És még akkor is, hogyha esetleg ezt a Zsoltárt előfogalmazta meg, mint hogy a Betsabé történet volt, tételezzük föl, akkor is hogy mondhat ilyet? Nagyon fontos egyrészt látni, hogy amivel kezdtem az elején, ez a Zsoltár elsősorban azokról a rágalmakról, azokról a vádakról szól, amelyeket Dáviddal szembefordítottak. Nem bűnösnek, bűnözőnek mutatták őt be. Talán abban az időben lehetett ez, amikor Saul üldözte őt, és mindenféle sötét vádat fogalmaztak meg vele szemben. Talán abban az időben lehetett ez, amikor Absalom próbálta őt, a fia, a saját fia elüldözni a trónjáról, nem tudjuk. Amiről ez a Zsoltár szól, az elsősorban ez, hogy ő nem bűnöző. Dávid tudta azt, hogy ő bűnös ember. De azok a rágalmak, azok a hazugságok, azok az álnokságok, amelyekkel megvádolták őt, azok nem igazak. És még egy dolgot látnunk kell, és ezt azért is szeretném még hozzátenni ehhez, mert a Zsoltárok könyvében időnként találkozunk ezzel, hogy a Zsoltáros ilyeneket mond, mint hogyha tiszta volna mindentől, minden bűntől, mintha nem lenne álnokság az életében. Ezeket a mondatokat is érzékelhetjük így, vagy értékelhetjük így, vagy tűnhetnek ilyennek. Ebben nem csak az Ószövetség, hanem az Új Szövetség is nagyon világosan tanít bennünket, hogy aki Isten népéhez tartozik, szíve szerint, nem csak külsőleg, nem csak a választói névjegyzékben van benne, hanem aki szíve szerint is Isten népéhez tartozik, az nem a bűn uralma alatt él. A Római Levél 6. részében Pál apostol nagyon részletesen beszél erről, de ez már az Ószövetség idején is így volt. Ismerték Istennek az irgalmát, a kegyelmét, a kiválasztását, azt, hogy ő eltörli a bűnöket, hogy helyettes áldozatot rendelt a bűneinkért, és éltek ezekkel a helyettes áldozatokkal, és talán még azt is tudhatták, bár nem azzal a tisztasággal, ahogyan mi ezt tudhatjuk, hogy ezek előre mutattak valami sokkal nagyobb áldozatra, amit Isten készített el a mi számunkra. De azt is tudták, hogy az, hogy van lehetőség helyettes áldozatra, hogy a mi bűneinkért más hal meg, az Ószövetségben Jézus Krisztus előképeként juhok haltak meg, meg bikák haltak meg, hogy vannak, akik meghalnak helyettünk, hogy van, aki meghal helyettünk. Ez nem ment föl bennünket arra, hogy akkor bármikor vétkezhetünk, bármikor bűnt követhetünk el. És Isten népe éppen ezért arra törekedett minden időben, az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt, hogy azt tegye, ami Istennek kedves. Hogy ne a bűn uralma, hanem Isten igéjének az uralma alatt álljon. Ahogyan itt megfogalmazza Dávid, bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Olyan kedves számomra az a kép, amit többször hallottam, sokszor hallottam Cseri Kálmántól, amikor azt mondta, hogy a bűn az jelen van a hívő ember életében, de nem úgy, mint korábban, amikor menetrendszerűen jártak az ember életében a bűnök, amikor szinte kiszámítható volt, hogyha valaki ezt mondja, akkor én dübegurulok, és olyat fogok neki mondani, vagy amikor kiszámítható volt, hogy amikor egyedül maradok, akkor majd megnyomom azt a gombot, és bekapcsolom azt a számítógépes oldalt, amiről tudom, hogy nem szabadna nézegetni, és lehetne folytatni a sort. Nem menetrendszerűen, hanem mint a baleset. Egészen más az. Van baleset. Átéljük. A hírekben látjuk, hogy időnként vannak balesetek, de egészen más az, amikor valami úgy történik, mint a baleset, amit tudomásul veszünk, elsiratunk, tanulunk belőle, és törekszünk arra, hogy ne forduljon elő legközelebb. A hívő ember életében a bűn úgy van jelen, mint a baleset, és nem úgy, mint a menetrendszerűen közlekedő járatok. Valóban igaz az, amit Luther nyomán szoktunk mondani, még latinul is van, aki biztos tudja, simul justus et peccator, a hívő ember, egyszerre igaz és bűnös, de nem a bűn uralkodik már az életében, hanem Isten lelke uralkodik az életében. De valóban így élek-e? És itt nekem azért vált nagyon fontos ez a Zsoltár, és ezért szerettem volna erről az első részéről így részletesebben is és többet beszélni, mert megragadott engem az az őszinteség, amivel Dávid odáll Isten szín elé. Nem azt mondja, hogy Uram, te úgyis nekem fogsz igazat adni. Figyeltük, hogy mit mondott. Először is Isten kezébe tette a szívét, és azt mondta, hogy a szívemet megvizsgáltad. Aztán a száját, a beszédét, aztán az ösvényeit, ugye ez az élet vezetése, az élet vitele, hogy hogyan éli az életét. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel, akkor, amikor az ember nem tud elaludni, és mindenféle gondolatok vannak, akkor ő Isten színe elé állt, és Isten világosságában nézte meg, hogy az én indulataim, az én vágyaim, az én gondolataim, az én szavaim, az én tetteim, az én szándékaim, vajon megállnak-e ott? Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától, lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Vajon készek vagyunk erre? És engem nagyon elgondolkoztatott ez, hogy vajon amikor azt mondom, hogy én nem az emberek ítéletére figyelek, hanem Isten ítéletére, akkor ez csak kibúvó az alól, amikor emberek figyelmeztetnek, lehet, hogy arra, amiben igazuk is van, vagy pedig ez tényleg azt jelenti, hogy én megállok Isten jelenlétében, rendszeresen, és kérdezem őt arról, hogy Uram, te milyennek látod az életemet? Hol van az, aminek nem szabadna megtörténni az életemben? Te tisztíts meg engem. Te újíts meg engem. Hadd legyek valóban olyanná, amilyennek te szeretnél látni. Hadd legyen olyan az én életem, amilyenné te szeretnéd azt formálni. Péter délelőtt említette ezt az orvosi, szemorvosi vizsgálatot. Amikor én ezt a Zsoltárt olvastam és készültem, akkor nagyon friss volt az az élmény. Pont egy héttel ezelőtt voltam a Betesda kórházban, ahol a lelki pásztorok számára minden évben felajánlanak egy teljes körű vizsgálatot, ami azért van, hogy ha bármilyen egészségügyi kockázat fölmerülne, akkor azt időben lehessen kezelni, és én elmentem. És nekem ez mindig némi stresszel jár, amikor lefekszem ott arra az ágyra, és akkor valami szkennerrel végig mennek én rajtam, és amikor a pajzsmirigyemnél járnak, akkor eszembe jutnak mindenféle történetek, akiknek a pajzsmirigye betegedett meg, amikor a prostatánál, meg amikor a vesénél, meg amikor a májnál, meg amikor a hasnyálmirigynél járnak, akkor eszembe jutnak mindenféle más történetek, és mindig ott van bennem az a stressz, vagy az az izgalom, hogy vajon mit fog mondani a végén, amikor mindezeket végigvizsgálta. Nehéz. Lehet, hogy más is van így ezzel, hogy olyan nehéz, amikor az orvos átvilágít, de szükséges, mert életet menthet. Amikor Isten átvilágítja az életünket, az életet menthet, és szükségünk van rá, és bárcsak átélnénk, hogy Isten rámutat arra, hogy itt kell metszeni, valamit ki kell innen metszeni, mert itt nincsen jó helyen, itt nagyon nagy baj van, vagy rámutatna arra, hogy itt valamit gyógyítani kell, vagy itt valami nem működik kellőképpen, itt táplálni kell, vitamint kell bevinni, vagy olyan gyógyszert kell bevinni, ami helyre hozza azt a helyzetet. Bárcsak engednénk, hogy Isten így tisztázza, hogy mi az életünkben az, ami jól van, meg mi az, ami nincs jól, és meggyógyítson bennünket ebből, mert ez életet menthet. És csak egészen röviden, mert nagyon sokat beszéltem erről, a másik két kéréséről Dávidnak, elhangzik ez, Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet, tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. A védelem. Az a védelem, amit Isten biztosít az ő népének. Eszembe jutott az, amikor talán tavaly olvastam az egyik újságban, volt a Balaton átúszás, és a köztársasági elnök asszony Novák Katalin is átúszta a Balatont, és valamelyik újságírók felfedezték azt, hogy amikor ő bement a Balatonba, bement a vízbe, akkor mögötte egy jól kigyúrt férfiú, meg egy sportos hölgy is bement, és azok végig mellette úsztak a Balatonba, és összerakták a képet, hogy ők azok a testőrök, akiket az állam kirendelt a köztársasági elnök mellé, hogy még amikor a Balatonban úszik, ott is legyen védelme. Hogy még ott se történhessen bármiféle támadás vele szemben, vagy akár hogyha feltételezem, ővele is előfordul, hogy görcsöt kap a vádlia, akkor legyen valaki, aki oda nyúl alá, és segít neki kievickélni a vízből, védelmet kap. Testvérem, tudod-e azt, hogy te ilyen különösen kiemelt védelmet érdemlő személy, vagy Isten szemében, ha az ő népéhez tartozol? Hogy Isten úgy tekint azokra, akik az ő népének a tagjai, akik az ő gyermekei, akik az ő fiában hisznek, mint akiket ilyen védelem illet meg minden helyzetben. És Dávid ezért fohászkodik. Ezért hívja segítségül Istent, hogy te védj meg engem, támadnak. De nincs az a támadás, amivel szemben te ne lennél erősebb. És ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Erre emlékeztet bennünket ez a Zsoltár, ennek a bizalmával ajándékoz meg bennünket, hogy Istennek gondja van az ő népére, és amikor támadják, és amikor el akarják pusztítani, akkor Isten megjelenik és megszabadítja, és erről majd holnap részletesebben fogunk még hallani a 18. Zsoltár kapcsán. Olyan kedves, csak ezt az egyet hadd emeljem még ki innen, amikor azt mondja, hogy őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől. Mint szemed fényét, és szárnyaid árnyékába. És azok, akik nálunk valószínűleg jóval jobban ismerték az Ószövetséget, akik először olvasták ezeket a sorokat, azok egészen biztosan felidézték azt, hogy ez a két kép ez együtt elhangzott már, amikor Mózes arról emlékezett, hogy Isten hogyan mentettek meg, hogyan szabadította meg az ő népét Egyiptomból, ahol el akarták pusztítani őket, ahol gyalázatos módon támadták Isten népét, és amikor a Mózes 5. könyve 32. részében visszaemlékezik erre Mózes, és az énekében elmondja, így emlékszik Isten szabadítására, puszta földön talált rá, kietlen vad sivatagban, körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Ahogy a sas, röptetve a fészek alját fiókái fölött rebdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, evező tollán hordozva őt. Dávid tudta, hogy Isten megszabadítja az ő népét. Honnan tudta? Mert ismerte azt, amit Isten már korábban cselekedett az ő népéért. Ismerte Isten szabadítását. És amikor átélte a támadásokat, akkor arra gondolt, hogy de ma is ugyanaz az Istenem, ugyanaz Isten hívott el, és ugyanaz Isten szolgálatában állhatok, aki akkor ott, mint a szeme fényét úgy őrizte az ő népét. És mint ahogyan a sas szárnyaira veszi a fiókáit, úgy szabadította meg őket. És én bátran kérhetem, hogy őrizz engem, mint a szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől. És végül még egy nehéz kérése van, amikor azt olvassuk, lépj elő, Uram, szállj szembe vele és terítsd le, ments meg engem kardoddal a bűnösöktől, ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, akik kiveszik részüket az életből, törzs meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz. Ez is nehéz, mert megint csak ahhoz vagyunk szokva, hogy Isten népe, ha valaki bántja, akkor imádkozik, érte, az őt átkozókért áldást mond, vagy rájuk áldást mond. Hogy mondhat Dávid ilyeneket, hogy ítéld el őt, hogy terítsd le a földre, hogy szállj szembe vele? Hát nem azt kellene kérnie, hogy Uram, adj neki megtérést? Egyrészt a teljes írás összefüggésében, és ezt már Dávid is tudta, már a Bibliában, az Ószövetségben, az Zsoltárok könyvében is van erre utalás, Isten népének ez is az imádsága, hogy megtérést kér azoknak, akik bűnben élnek. De azt is látnunk kell, hogy Isten népe, ha együtt érez Istennel, ha, ahogyan olvassuk a Bibliában, az Új Szövetségben, Pál apostol szavaiban, iszonyodik a gonosztól, és örül a jónak, akkor nem akarja, hogy a gonosz megmaradjon ebben a világban. Akkor fáj neki az a pusztítás, amit a bűn véghez visz. És végső soron, ahogyan Isten elpusztítja, és véget vet a gonosznak, úgy a hívő ember is azt kéri, hogy hozd el, Urunk, a te országod, ahol már nem lesz helye a gonosznak. És írd ki a gonoszt, nagy G-vel, és mindazokat is te töröld el, akik nem akarnak megtérni, akik a gonoszhoz ragaszkodnak, mert rettenetes károkat okoz, mert rettenetes fájdalmat jelent ebben a világban az ő jelenlétük. Nem ez a vágya az Isten népének, és ezt nagyon fontos látnunk, hogy a vágyunk az, hogy megtérjenek, hogy élő hitre jussanak. De mégis tudjuk, és végső soron elfogadjuk azt, hogy akiknek a bűn az, amihez ragaszkodnak, akik nem akarnak a bűn alól kikerülni, azok esetében Isten igazsága joggal és szükségszerűen véghez viszi az ítéletet. És Isten minden döntése jó, még az ítélete is jó neki. De nem maga hajtja végre Dávid ezt az ítéletet. Olyan megrendítő, nem tudjuk, hogy ezt Saullal összefüggötte az a támadás, amiben benne élt, de emlékszünk arra, hogy amikor Saul halál hírét hozzák neki, abban a reménységben, hogy majd örülni fog neki, akkor a hírhozót azt kivégezteti. Mert Saul nem azt a hírt várta. Saul abban bízott, hogy Isten könyörülni fog azokon, akiket Saul, akiket Dávid irgalommal és kegyelemmel reménykedett, hogy Isten megőriz, különösen Jonatánra nézve, Saul fiára nézve, ezt gondolta. Nem ez a várakozása Isten népének, de mégis mindannyiunknak bárcsak az lenne a vágya, hogy Isten vessen véget annak a rossznak, annak a gonosznak, annak a fájdalomnak, amit a bűn ebben a világban okoz, és hogy hozza el az ő országát, hogy jöjjön el az ő országa. Dávid elhozott bennünket az igaz bíró színe elé, és jó lenne, ha ma este az ágyunkon beszél velünk a mi Urunk, akkor megnyílnánk az ő színe előtt, és mindazt, ami gyalázatot hoz az életünkben az ő nevére, azt elhagynánk, és olyan fontos lenne az, hogy amiben viszont hazugsággal támadnak, arra kérjük, hogy Isten a te igazságod ragyogjon föl, a te világosságod tegye egyértelművé, hogy mi az, ami tőled van, és mi az, ami nem. Hogy megtérhessenek a bűnösök, és hogy megszabaduljanak az ártatlanok, akiket a bűn megnyomorít. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, magasztalunk mindenek előtt téged, akiért nem csak bűnösök lehetünk, hanem egyszerre igazak és bűnösök, és már nem a bűn uralkodik rajtunk. Köszönjük a te dicsőséges uralmadat, amelyről a te igédből tanulhatunk, hogy szent lelkeddel ma is gyakorlod a te hatalmadat a te néped életében, hogy minket is meg akarsz őrizni a bűntől, hogy nem mi okozzunk pusztítást ebben a világban, hanem inkább védjük, oltalmazzuk, építsük, jóra fordítsuk azt, ami ebben a világban történik. Kérünk, hogy oltalmazz meg bennünket attól, hogy a bűnt kövessük. Kérünk, hogy tedd világossá, hogy mi az, amiben azokat az utakat járjuk, amelyek elvisznek tőled. Add, hogy valóban úgy állhassunk meg ebben a világban, mint akikben te nem találsz álnokságot, mint akik őszintén a te ígédhez szabják az életüket. És kérünk téged azért, hogy te szabadítsd meg a világot attól a sokféle rettenetes nyomorúságtól és fájdalomtól, amit az álnokok, a hazugok, a lázadók, a te akaratod ellen lázadók ebben a világban művelnek. Kérünk téged azért, hogy vess véget mindezeknek. Add, hogy meglássuk, add, hogy ott legyen a mi szívünkön is a fájdalom, amikor ezzel szembesülünk. És kérünk téged, oltalmazd meg a te népedet, és hozd el azt az országot, ahol már nem lesz helye a bűnnek, ahol már nem lesz helye az átoknak, ahol a te áldásod áradhat. Amen.